Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 90. Zsoltárnak az első versét énekeljük, így kezdődik, Te benned biztunk elejtől fogva. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket énekléssel, az 584. számú dicséretünket énekeljük. Az 584. számú dicséretünknek az első négy versét, az 584. számú dicséret első verse így kezdődik, emlékezzél, mi történik, Uram, mi rajtunk. Helyünkön maradva református hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak mai úrnapjára rendelt kérdésfeleleteit olvassuk, illetve hallgassuk is.
59. kérdés. Mi hasznát veszed, ha mindezeket hiszed? Azt, hogy Krisztusban Isten előtt igaz vagyok, és az örök életnek örököse. 60. kérdés. Mi módon vagy igaz Isten előtt? Egyedül a Jézus Krisztusban való igaz hit által. Bár lelkiismeretem vádol, hogy Isten parancsolatai ellen súlyosan vétkeztem, azokból soha egyet sem tartottam meg, és még mindig hajlamos vagyok minden rosszra. Isten az ő ingyen kegyelméből, minden érdemem nélkül nekem ajándékozza és tulajdonítja Krisztus tökéletes elégtételét, igazságosságát és szentségét. Ezért én úgy állhatok Isten elé, mintha soha semmi bűnt nem követtem volna el, és semmi bűnöm nem lett volna, és mintha én tanúsítottam volna azt az engedelmességet is, amelyet Krisztus érettem tanúsított. De csak akkor, ha Krisztus jótéteményeit hívő szívvel elfogadom. 61. kérdés. Miért állítod, hogy egyedül csak a hit által lettél igazzá? Nem azért, mintha a hitem érdemesítene arra, hogy Istennek kedves legyek, hanem mert Isten előtt az én igazságom egyedül Krisztus elégtétele, igazságossága és szentsége, és ezeket én csak hit által tudom elfogadni és sajátommá tenni.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk ezen a vasárnapon Mózes 4. könyvéből, a 4. könyvnek a 33. részéből, a 49. verssel kezdődően a rész végéig az 56. versig. Ott táboroztak a Jordán mentén Bét Hajessimóttól Ábél Hasittimig Moab síkságán. Azután így beszélt Mózeshez az Úr Moab síkságán, a Jordán mellett, Jerikóval szemben. Szólj Izrael fiaihoz, és mondd meg nekik, ha átkeltek a Jordánon, Kánaán földjére, üzzétek ki magatok elől az ország minden lakosát, pusztítsátok el összes bálványukat, öntött bálványszobraikat, és mind pusztítsátok el, és tegyétek tönkre valamennyi áldozóhalmukat. Vegyétek birtokba az országot, és lakjatok abban, mert nektek adtam azt a földet, hogy ti birtokoljátok. Sorsvetéssel osszátok fel örökségül az országot nemzetségeitek között. A nagyobbnak nagyobb örökséget adjatok, a kisebbnek pedig kisebb örökséget juttassatok. Mindenki azt kapja, ami a sorsvetéssel jut neki. Az ősi törzsek szerint osszátok szét az örökséget. De ha nem üzitek ki magatok elől az ország lakosait, akkor tüskévé lesznek a szemetekben, és tövissé az oldalatokban azok, akiket meghagytok közülük, és szorongatni fognak benneteket azon a földön, amelyen lakni fogtok. S majd veletek bánok el úgy, ahogyan ővelük akartam elbánni. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk megszólítására, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hisszük, hogy a te akaratod az, hogy most összegyűjtöttél bennünket, hogy nem véletlenül vagyunk együtt, hanem azért, mert te így láttad jónak ezen a vasárnapon. Köszönjük neked, Urunk, hogy intézted a dolgainkat, rendezted az ügyeinket, és most előtted állhatunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy hozzád tartozhatunk, és a te gyermekeid lehetünk. És köszönjük neked a testvért, akit szintén ide rendeltél, hogy velük együtt imádjunk téged, és dicsőítsük a te nevedet. Urunk, gyönyörű kiváltságunk, hogy téged dicsőítsünk, hogy dicsérjünk minden nép előtt, és magasztaljuk a te háromszor szent nevedet. Köszönjük, hogy kiválasztottál bennünket erre. Köszönjük, hogy a tiéd lehetünk, és te vagy az, aki vezeted a te népedet, aki megőrzöd, és aki megsegíted. Egyen-egyenként is hálát adunk azért, hogy türelmes szeretettel hívogattál bennünket életünk minden idejében. Köszönjük neked, hogy nem mondtál le rólunk akkor sem, amikor mi vagy hallottuk, vagy nem hallottuk, de nem követtük a te szavadat. Köszönjük, hogy így kitartottál mellettünk, és így mellénk állsz. És Urunk, hálásak vagyunk azért, hogy amikor próbák, mélységek, nehézségek, küzdelmek közé kerültünk, amikor a veszteséggel kellett szembenéznünk, vagy a megaláztatással, vagy a reménytelenséggel, te mindig ott álltál mellettünk, Urunk. Ott voltál, megtartottál, vigasztaltál, és felemeltél. De különösen is hálásak vagyunk, Urunk, amiért eltörölted a mi bűneinket. Eltörölted mindazt, ami ellened és embertársaink ellen való az életünkben. Köszönjük, hogy az Úr Jézust ezért küldted el. Urunk, megvalljuk neked, hogy csak valóban, csak a te kegyelmedből lehetünk a tiéd. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy azt ígéred, hogy most is adod a te szent lelkedet, és adod nekünk mindvégig. Urunk, hadd legyünk a tiéd. Kérünk, hogy áld meg a te igédet, az ige hirdetését, az ige hallgatóit, hogy legyünk annak megtartói mind az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Most pedig foglaljunk helyet. Most ugye majd az ének következik, az ige hirdetés előtti ének következik is, de rövidesen, akkor szoktak a gyermekek a gyermekisten tiszteletre elindulni, de muszáj volt ide tenni, hogy ne induljanak még el, mert megy velük valaki. Szeretnénk megköszönni azoknak a szolgálatát röviden, akik a gyermekek között szolgálnak vasárnapról vasárnapra, és így mondhatom és hirdethetem, hogy nálunk az év minden vasárnapján van gyermekistentisztelet, nincsenek szünetek, hanem minden vasárnap hívjuk a szülőket is, meg a gyermekeket is. Én úgy szoktam mondani, nem nagy sikerrel, de úgy szoktam mondani a hittanosaimnak, hozzátok el anyát meg apát, ti, nektek van külön foglalkozás, én addig vigyázok a szüleitekre. Ezt most is ígérem a továbbiakban is, ezt a vigyázást, és hát köszönjük szépen. Az apropó pedig, ugye, hogy pedagógus nap van, de a pedagógus, ugye, aki tanít, aki nevel, minden pedagógusért fogunk majd imádkozni, de hadd köszöntsük most azokat, akik a mieink, azokat az önkénteseket, akik ebben a szolgálatban részt vesznek. Szeretettel kérem főgondnok asszonyt, hogy be is mutatjuk őket akkor egy kicsit.
Igen, szeretettel kérem azokat, akiket most szólítok, vagy felsorolok, hogy az egész gyülekezet megismerje a ti munkátokat, és hadd köszönjük ezt meg nektek. Marosné Nagy Judit, Batyányi és Somogyi Angéla, Kis Katalin, Molnár Gabriella, és Szereckiné Rak Anna, a Nikó néni, aki mindenki úgy ismeri.
Hát mondtam, hogy jelképes, egy szál virággal, egy igével köszönjük meg, és amikor átadtuk, utána pedig azért van itt most a 134. Zsoltár harmadik verse, mert közösen egy áldást is énekelnénk.
Thank you. Köszönjük szépen!
És ugye most jön a igehirdetés előtti ének, és várjuk a gyerekeket szeretettel. Ma Anikó néni fogja őket tanítani egy gyönyörű történetre, az apostolok cselekedeteiről írott könyvből. Mi pedig folytassuk akkor az énekléssel, és az 581. dicséretünknek a 7. versét énekeljük, 581. dicséret, 7. verse, ez is egy szép reformáció korabeli ének, Siess most mi hozzánk. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, meg van írva a korábban felolvasott igeszakaszban, Mózes 4. könyvében a 33. részben, az 53. versben, vegyétek birtokba az országot, és lakjatok abban, mert nektek adtam azt a földet, hogy ti birtokoljátok. Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünk egy külön nevet és címet is kapott, imádság a nemzetért. Amikor is majd az imádságban külön is meg fogunk emlékezni magyar nemzetünkről és magyar nemzetünk helyzetéről, sorsáról, Isten elé fogjuk vinni mindazt, ami ezzel kapcsolatban a szívünkben van. Három dolog jutott eszembe ezzel az igével kapcsolatban. Az egyik, ezzel a mostani napi igével kapcsolatban egyébként, az egyik az az, hogy a magyar református népünknek a története mennyire egybefonódott a magyar nemzet történetével. A másik, ami adja magát és amiről mindenképpen beszélnünk kell, az, hogy ez a mostani ige a zsidó nép történetének melyik pillanatát ábrázolja, milyen üzenettel bír, milyen feladatokkal, és a harmadik pedig az, hogy mi magunk értjük-e ennek az üzenetét, mit jelent nekünk ez, jelent-e egyáltalán valamit, vagy csak egy történet, ami régen volt, hát ha van valami tanulsága, hát ha nincs, van, nyilván azért választottam, tehát én így látom, hogy van, ezekről szeretnék szólani először. Nem most kezdtük ezt a történelmet. Vannak olyan keresztény közösségek, akik úgymond függetlenül léteznek attól a környezettől, ahová Isten helyezte őket. Vannak olyan közösségek, akik keresztény közösségek is, vannak olyanok, amik nem keresztjének, hanem messziről érkeztek ide, hát azok teljesen kívülállók. Róluk most nem akarok szólni, mindenen kívülállók, kultúránkon, nemzetünkön, történelmünkön kívülállók, de mi nem kívülállók vagyunk, hanem belülállók vagyunk. Sőt, nem csak, hogy belülállók, hanem formálói vagyunk ennek az országnak a történetének. Formálói vagyunk, és jelen vagyunk ebben a történetben. Nem tudunk ettől elvonatkoztatni. Amikor megyünk kirándulni, akkor azt látjuk, hogy ott vannak az ősi templomaink. Vannak olyanok, amiket úgy hívunk, hogy református templom, Árpád-kori. Ugye van, aki meg is jegyzett, az Árpád-korban nem voltak reformátusok, tudjuk, de keresztény templom volt akkor is, és most mi református templomként tekintünk ezekre a gyönyörű templomokra, amik a mi népünknek is a emlékei és a történelmünknek a részei. Hozzánk tartoznak mindegyik, mindegyik a miénk is. Amikor megálltunk valahol, amikor ott állunk egy templomban, akkor mi otthon vagyunk ott is. Minden magyar református templomba otthon vagyunk, az mind a miénk. Akár innen, akár onnan van a határon. Nem tudom, hogy, hát tudom, hogy ki volt, de sokan nem. Losonci református templom, hatalmas kakassal a tetején, ott is otthon voltunk. Akkor is, hogyha Losonc ma már, akkor még amikor épült, akkor mások voltak az etnikai viszonyok, ma már alig vannak ott magyar reformátusok. Otthon vagyunk a történelmünkben, benne ivódik, nem csak részei voltunk, nem csak elviseltük, hanem formáltuk is ezt a történelmet. Nagy évfordulók vannak most. Most 500 éve a Mohácsi csatának a évfordulója, aminek a következményei sokfélép. Néhányan azt mondják, részben Trianon is, mint előzmény ott van ebben, mert a Trianon előzményeként. De a mi szempontunkból azért is érdekes, mert akkor indul el, akkor terjed el Magyarországon a reformáció. Elterjed a reformáció, és rögtön nem sokára, ugye először csak úgy általában elterjed a reformáció, nem evangélikus és református külön, de a későbbiekben ez külön válik. 1562-ben Tarcalon már megszületik a tarcali hitvallás, amely egyértelműsíti, hogy mi kálvinista reformátusok leszünk, legalábbis az őseink. Itt egy kicsit szeretnék megállni, mert hogy az az ének, amit énekeltünk, hogyha valaki megfigyelte az 584-esnek a feliratát, az van odaírva, hogy Jeremiás prófétának panaszolkodása, ugye ez a sír, Jeremiás síralmai. A Mohácsi vész után és az azt következő időszakban, az induló reformációban a reformátorok azt ismerték fel, hogy nagyon hasonló a magyar nép története a zsidó nép történetéhez. Ahogy ott a babiloni fogság, ott a büntetések benne vannak a nép történetében, ugyanígy benne vannak a magyar nép történetében is ezek a helyzetek. És mivel ott is a proféták azt mondták, hogy ezek azért vannak, mert a nép hűtlen volt az Istenhez, akkor most is azért vannak a magyar nép történetében. És így keletkeznek, mint ez is, ezek a jeremiádok, ezek a siratók, amik siratják, bűnvallást tesznek arról, hogy nem voltunk olyanok, amilyenek, ugyanakkor panaszolkodna, amilyeneknek lenni kellett volna, panaszkodnak az Istenhez, másra szállt az ország, elvették a javainkat. Hogy hangozhatott mondjuk ez az 50-es években, csak gondoljuk el ez az ének, nem tudom, merték-e énekelni, hát csak merték, én nem éltem akkor. Szóval ezek olyan dolgok, amik ott voltak ezekben az időkben, de hát ugye mindenki tanulja, persze jóval később íródott, haj, de bűneink miatt gyúlt harag kebletben, de ez a gondolat, ami megvolt az 1500-as években, ez jelenik meg ebben. Mi reformátusok nem egyszerűen csak egy történelmet látunk a nemzetünk történetében, hanem azt is, hogy Istennek ehhez mi köze van. Szabad nekünk így tekinteni a történelmet? Hát én azt mondom, nem tudom, hogy szabad-e, de nem tudjuk másképp. Nekünk ez adatott. Mi ide tartozunk, ide gyökereztünk bele. És hogyha már az évfordulók, 450 éve, 1576, hercegszőlősi kánonok, ami meg ugye meghatározza, hogy hogy is működjön ez a reformált egyház. Az egyház kerületünknek az alapjai, meg úgy általában a magyar református egyháznak az alapjai kerülnek ott lerakásra. Ennek az év 450 éves évfordulója van. Nem könnyű a magyar nép története, de valahogy mi hordoztuk ezt az egyház történetében is. Mert jöttek egymás után, majd a reformáció után jött az ellenreformáció, hát volt abban minden, mindenféle dolog, volt benne gályarabság, volt benne mártiromság, volt benne olyan, amikor csak az adminisztratív eszközökkel próbálták az egyházat megfojtani, vagy legalábbis hátrébb tenni, léteztünk, de messze nem egyenrangúként a nagy államegyházzal, ugye ezt köszönettel a Habsburgoknak. Szóval így működött a történet, egészen, testvérek, bármilyen megdöbbentő, 1848-ban születik meg az első törvény, a 20. törvénycikk, amely kimondja a református egyház a vallás szabadságát. 1848-ban. De sajnos, hát ugye ez a szabadságharc elbukott, úgyhogy ez a törvény is érvénytelen lett a későbbiekben. Végül a kiegyezés után 1881-ben a debreceni zsinaton jött létre az egységes magyarországi református egyház, ami előtte csak egyház kerületekből állt, külön, tehát egy országos egyház nem létezett. És hát ez sem tartott sokáig, nem tartott 40 esztendeig ez az állapot, hogy az öt egyházkerület, Dunántúl, Dunamellék, Tiszán innen, Tiszántúl, Erdély egy országos egyházat alkothatott, hiszen Trianonba újra szétszaggatták ezeket a területeket, és szétszaggatták az egyházunkat is 1920. június 4-ével. És még egy dátumot hadd mondjak ide, hogyha már így a dátum, 2009. május 22. a Magyar Református Egységnek a kimondása. Amikor is, hát azt mondták ki, amit eddig is tudtunk, csak nem volt kimondva, hogy mi mind magyar reformátusok vagyunk. Bárhol élünk, hogy a határok nem szaggathatnak bennünket szét. Nekünk ez magától értetődő volt. Vannak, akiknek nem. Testvérek, Bodrog közbe, vagy éppen a Beregbe, egyik oldalon is egy szín-magyar református falu, a másik oldalon is. Hát mi a különbség magyar református és magyar református között? Semmi. Sőt, inkább az ige, a történetünk, az Isten szent lelke összekapcsol bennünket. Igen, tudom, nem csak a magyar reformátusokkal, hanem minden reformátussal, sőt, minden keresztjénnel a világon. De nekünk hadd legyen ez a szívünk szerint is fontos. A szívünk szerint is fontos. Nekünk nem kérdés az, hogy mi ennek a magyar nemzetnek a tagjai vagyunk. Nem kérdés, hogy ennek a magyar református egyháznak a tagjai vagyunk. Így tekintek egy kicsit, és talán azt gondolom, talán kicsit bátrabban, de mégis azt gondolom, hogy nekünk, magyar reformátusoknak így kell tekintenünk arra, ami mögöttünk van, és amit most megélünk. Ebben az egységben, ebben az Istenre hagyatkozásban így imádkozunk ezért a népért, legyen bárhol is, imádkozunk azokért, akik ismerik az Urat, és hát azokért is, akik nem, hogy megismerjék. A második rész pedig, hát maga a történet. Izrael ott van, hogy beteljesedjenek az ígéretek. Tudom, hogy nagyot ugrottunk időbe, de talán ez menni fog. Beteljesedjenek az ígéretek. Mi történik? Ott vannak Jerikóval szemben. Ugye tudjuk, Jerikó a honfoglaláskor az első elfoglalt város. Hát aki, jobban mondom, ugye körül kellett járni 6 nap alatt egyszer-egyszer, 7. nap 7-szer. Jerikó, megfújták a trombitákat, megszólaltak a harsonák, és Jerikó falai leomlottak, és így elfoglalták. Ez volt az első város, amit a honfoglalók elfoglalt. Aki tanult a hittamból, akkor az emlékezhet, na itt vagyunk ez előtt. Még nem történik meg a csodálatos átkelés a Jordánon, ugye ott bemennek a papok a szövetség ládával, mert ugye már a szövetség láda van, meg van a szent sátor is a pusztai vándorlás során, és átmegy az egész nép és átkelés, elkezdi az ígéret földjét birtokba venni. Még mielőtt ez megtörténne, Moab síksága felől érkeznek, sok minden történik, mindent nem tudunk elmondani, de a beteljesedés előtt vagyunk, az ígéretek beteljesedése. Milyen ígéretek? Ez az Ábrahámnak tett ígéret. Isten elhívta Ábrahámot, és megígérte neki, hogy lesz utódja, mégpedig fiú utódja, aki örökölheti a vagyonát, hogy azoknak is lesznek utódai, nagy nép lesznek, és a nagy népnek egy országot fog adni, Kánaánt, ez az ígéret földje. Ezt készíti el Isten, és ezt viszi végig ezen a történeten. Végig viszi ezen a történeten, hogy Ábrahám utódaiból valóban nép lesz, hogy megerősödnek Egyiptomban, hogy onnan meg kivezeti Isten, megszabadítja őket, a Sinai hegynél szövetséget köt velük, és már minden beteljesedett, már van nagy nép, most még az ország hiányzik. Minden megvan, de az ország hiányzik. Illetve nem hiányzik, ott van, csak birtokba kell venni. De mi módon történjék ennek a birtokba bevése? Egy nagyon nehéz szakasz ez ebből a szempontból, mert Isten olyanokat mond a népnek, amire sokan felszisszennek. Sokan felszisszennek, hiszen mi a feladat? Az a feladat, vonuljanak be, foglalják el, üzzék ki az ott levőket, és rombolják le a bálvány áldozó halmokat és a bálvány templomokat. Ez a feladat. Kicsit meglep bennünket az, hogy ilyen van a Bibliában. Ilyen mond Isten. Hogy mondhat Isten ilyet? Hogy gondolkodhat így? Ugye mi a tolerancia világában élünk, talán egy kicsit túlzásba is víve ezt a kérdést, nem a helyén kezelve. Úgy gondoljuk, hogy mindenkinek megvan a maga szerepe, a maga feladata, és hogy ebben mi egymás között így nem szólhatunk bele. Ebben a tekintetben bizonyosan így is van most. Bizonyosan így is van most, hiszen mi, akik mai keresztjének élünk ebben a világban, az a feladatunk, hogy Isten dicsőségére mutassunk. Nem az a feladatunk, hogy itt romboljunk, meg kiűzzünk, meg hasonlókat tegyünk, tehát nem úgy, mint akkor ott. Akkor ott azonban egy egészen másik helyzet volt. Volt egy szövetséges népe Istennek, ez a kiválasztott nép, akiket Isten féltett. Mitől féltett? Attól, amitől Isten mindig is félti az ő népét, a hűtlenségtől, hogy elhagyják, hogy elkezdenek bálványokat imádni. És ez egyébként, már itt előtte is vannak ilyen problémák a Moab területén is, ugye Bálám, Szamara, Bálám meg Bálák, szóval most megint hosszú lenne elmondani, de ugye vannak előzmények, hogy a nép pillanatok alatt képes otthagyni az igaz Isten tiszteletét és leborulni a bálványok alatt. Az ember szíve egy bálványgyár, imádja a bálványokat. Azt szereti, ami látható, azt, ami kiábrázolható, ami menő, ami most elfogadott, amit a többiek is csinálnak. A haladókat kell követni, gondolják az emberek. Hát mindegy, milyen színű, egyszínű, többszínű, haladó legyen, az a lényeg, engem is oda soroljanak a haladók közé. Benne van az emberben ez a fajta vágyakozás, vagy ez a kísértés, hogy ennek nem nagyon tud ellenállni. Hogyan lehetne ezt megakadályozni? Isten azt mondja, hogy azokat, akik nem a ti népeteknek a tagjai, azokat, akik nem a ti isteneteket követitek engem, azokat küldjétek el. Ezt el kell foglalni, ezt az országot. Birtokba kell venni egészen, mert hogyha ott maradnak, akkor mit is mond, mi lesz velük? Akkor, ha nem üzitek ki magatok elől az ország lakosait, akkor tüskévé lesznek a szemetekben és tövissé az oltalatokban. Nem elméletekről, elvekről van szó, hanem az életről. Isten számára az ő népének a hite, a hűsége fontosabb azoknak a népeknek a történeténél. Nem könnyű ezt így megérteni, de hogyha azt mondom, hogy Isten számára a te életed fontosabb, mint bármi más, a te üdvösséged fontosabb, mint még a saját fiánál is fontosabb, a saját fia, egyszülött fia életénél, akkor talán jobb irányba indulunk el a megértés felé. Isten ezt a feladatot adja akkor és ott. Jó terv volt ez Istentől? Istennek csak jó tervei vannak. Jó döntés volt ez? Jó döntés volt. Nem is a döntéssel volt a baj azzal volt, hogy Izrael nem vette ezt komolyan. Azzal volt, hogy megkötötték a megfelelő alkukat, megfelelő kompromisszumokat, hogy ne kelljen mindezt véghez vinni. Nagyon kemény kihívás. Üzzétek ki, romboljátok le. Ez az, ami akkor ott így működött. Ahogy mondtam, ma nem ezt a feladatot kaptuk. Ma másféleképpen történnek a dolgok, legalábbis akkor, amikor a hatalomról vagy épületekről van szó. Másféleképpen történnek. Isten nekik adja ezt az országot. Vegyétek birtokba az országot, és lakjatok abban, mert nektek adom azt a földet, hogy ti birtokoljátok. Joga van-e Istennek másnak adni azt az országot? Joga. Minden az övé. Istennek joga van másnak adni azt az országot. Joga van a zsidóknak adni azt az országot. És ő eldöntötte, hogy azt, most itt nem, ne gondoljuk túl, tehát itt nem történelmi, mai történelmi igazságokat mondok ki, amik visszamenőleg igazak lennének, ezzel most nem foglalkozom. Akkor ott joga van, mindig is joga van Istennek, de akkor ott, amikor ezt mondja, joga van ezt tenni. Isten meg akarja ajándékozni az ő népét országgal. Ország nélkül a nép nem tud mit csinálni. Ország nélkül nem tud megmaradni. Hát mondjuk erre is van példa, hogy azért van, amikor sikerült, de ez az Isten szövetsége az, ami megtartja, az Istenre való figyelés meg tudja tartani a népet. Isten országot ad az övéjének. Ez pedig a Izrael, ez lesz az az ország, amit aztán utána ismerünk, amelynek aztán utána ott van majd a történetében az a babiloni fogság is, amiről beszéltünk. Ő nekik adja, és feladatot is ad hozzá, hogy tisztítsák meg, és vegyék birtokba. Ez történik akkor ott. Meg is történik, nem pont úgy, ahogy kellene, nem pont engedelmességgel minden tekintetben, de végül a honfoglalás megtörténik, és aztán utána folytatódik Izrael története. Mit jelent ez ma nekünk? Van-e ennek tanulsága? Igen, van. A tanulsága az arra emlékeztet bennünket, hogy Isten ma is az ő országát adja nekünk, az Isten országát. Ő ma is adja nekünk azt az országot, amit ő készített el számunkra. Ez az ország azonban Jézus Krisztusban már nem egy terület, nem egy olyan, aminek a határait megváltoztathatják nagy hatalmak. Nem, ez az ország, ez az Isten országa, a mennyek országa, amely egészen közel jött Jézus Krisztus által. Akkor, amikor Jézus elkezdi a munkáját, azt mondja, hogy térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Nekünk most ezzel az országgal van dolgunk. Nekünk most erre az országra, az Isten országára, a mennyek országára kell figyelni. Azt mondja, hogy vegyétek birtokotokba, lakjatok abban, mert nektek adtam, hogy birtokoljátok. Isten nekünk adja az ő országát. Megajándékoz bennünket az ő kegyelmével. És hogyan lehetünk ennek az országnak a tagjai, ha megtérünk? Hogyha Jézus Krisztust követjük. És ugye hogyan lehetünk ennek a tagjai, úgy lehetünk a tagjai, hogyha valóban Jézus Krisztust elfogadjuk hittel, és követjük őt. És ezt meg is valljuk, és megkeresztelkedünk. És miután megkeresztelkedtünk, kitartunk mellette. Ez az, az Istennek az országa, ami ma is jelen van. Miben hasonlít ez az ország, vagy miben hasonlít ez a birtokba vétel? Hasonló, azt mondja, hogy üzzétek ki onnan. Nem arról van szó, hogy ebben az Isten országában ott lennének valakik, ott lennének olyanok, akik tőle ezt el kell foglalni. Hanem azt mondja, hogy ott ne legyenek olyanok, nem emberek, olyan eszmék, olyan gondolatok, amik nem Istennek tetszők. Azt mondja, hogy a bálványokat oda ne vigyétek. Ott nincsen helye a bálványoknak. Ott nincsen helye az emberi gondolatnak, vagy az emberi elképzeléseknek, vagy az Isten ellenes ideológiáknak. Azokkal szembe kell szállni. Mi azzal nem vállalhatjuk a közösséget. Mi Isten gyermekei vagyunk, és hozzátartozunk. Mi az övéi vagyunk. Nekünk adja Isten az ő országát. De ezzel szemben áll mindaz, amit a bálványok, és mindaz, amit a bálványistenek, és amit az emberi kés csinálmányai, mind szemben áll ezzel. Szemben áll, és az nem része ennek. Az Isten országa az Isten uralmát jelenti, az engedelmességet jelenti. Azt jelenti, amikor tudunk őhozzá igazodni az életünkben. Lakjatok abban, töltsétek be, teljesedjetek ki az Isten országában. Az Isten országa a választottak közösségének a helye, ami most ebben a pillanatban is, hát nem földrajzi hely, mint Izrael volt. Mennyei Jeruzsálemről beszélünk, és nem földi Jeruzsálemről. Isten ígéretéről, amelynek a tagjaivá lehetünk ennek az országnak. Azt mondja, hogy vegyétek birtokba. Én úgy mondanám most, hogy Isten meghív bennünket, hogy tagjai legyünk ennek az országnak. És munkálkodik. Ahogyan Izraelnek az életében munkálkodott Isten, hogy egyszer oda jussanak a honfoglaláshoz, az én életemben, meg a te életedben is munkálkodott Isten, hogy átkelje a Jordánon, hogy megérkezzél az ígéret földjére. Munkálkodott, hogy egyszer örömmel fogad el, hogy te Istennek a gyermeke vagy. Ezen munkálkodott a történelemben, a Bibliában is már ezt készíti elő, és az emberi történelemben, és a családunk történetében, és a nemzet történetében is ezt készíti elő. hogy odaérjünk végre, hogy odaérjünk a Jordánhoz, hogy mi is átkeljünk. Ez az átkelés az Isten melletti döntés, az Isten szeretetének az elfogadása, az örvendezés, hogy megajándékozott engem az Úristen a vele való közösséggel és az örök élettel. Mi vagyunk azok, akik kaptuk ezt az országot, a mennyek országát. Mi vagyunk azok, akik az Isten országának a polgárai vagyunk, akik oda tartozunk, akiket elhívott, akiket megerősít, akiket minden megtörtént, ami le van írva a Bibliában. Ott volt Istennek a gondolataiban, ott volt Istennek a tervében az én életem, meg a te életed is. Azt mondja, vegyétek birtokba. Hát hogy lehet birtokba venni? Ott van Izrael, nézi a Jordánon túl, mi van? Fú, sok minden van. Nem könnyű, nem lesz könnyű feladat, de Isten velük megy. Vegyétek birtokba, úgy lehet birtokba venni, ha igent mondok, ha ajándékként elfogadom. Most nem elfoglalás van, most ajándékként elfogadni. Isten megajándékoz az ő ingyen kegyelmével. Megajándékoz bennünket a bűnbocsánattal és a bűneinknek az eltörlésével. Megajándékoz bennünket azzal, hogy Jézus Krisztusban örök életet ad nekünk. Ajándékot ad. Az ő ajándéka az ő országa, az oda való tartozás, és az ő ajándéka annak a lehetősége, hogy neki hűséges életet éljünk. Ugye szoktunk hivatkozni, a Heidelbergi KT-ra, itt is a második kérdésre, második kérdés feleletre szeretnék utalni, ami itt szerintem különösen is fontos. Mi nagy az én bűnöm és nyomorúságom, ugye ez az egyik. A másik, hogy mi módon szabadít meg Isten, és itt a harmadikról van szó, arról, hogy milyen hálával tartozom neki. Isten országában Isten akarata az, amit követnünk kell. Isten akarata az, amit követnünk kell, a neki való engedelmesség. Szemben az ősi engedetlenséggel. Ugye ott az ősi engedetlenség az nem más, mint az édenkerti történetbe a gyümölcsről szakítanak, ami aztán végig kíséri az emberiség történetét, Izrael történetét is. Ugye ezzel szemben mi az engedelmességnek az útját járjuk. Istennek való engedelmességnek az útját. Ha hozzátartozunk, akkor neki kell engedelmeskednünk, őt kell követnünk. Megajándékozottak vagyunk az Isten országával. És azt gondolom, kicsit visszakanyarodva az igehirdetés elejére mindezzel, hogy a legnagyobb szolgálatot akkor tehetjük ennek a nemzetnek és ennek az országnak, hogyha az Isten országában engedelmesek vagyunk. Hogyha az Isten országában engedelmesek vagyunk, akkor. Meghívtak a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesületnek a megemlékezésére, hogy néhány mondatot mondjak ott, illetve hát igazából áldásról volt szó, de azért én mondtam néhány mondatot is, és ott fogalmaztam meg azt, hogy sok mindent nem tehetünk. Nem se mi egyénileg, se közösségileg, se politikailag Trianonnal kapcsolatban. De megtesszük-e azt, amit megtehetünk? Megtehetjük, hogy hűségesek vagyunk az Istenhez, megtehetjük, hogy imádságban hordozzuk ezt a nemzetet, megtehetjük, hogy ennek a nemzetnek az elveszett tagjait, akik még nem ismerik az Urat, őket hívogatjuk az Isten országába. Ezt megtehetjük. És ez nem csak, hogy megtehetjük, hanem ha Isten gyermekei vagyunk, meg is kell tennünk. Ez a feladat, ez az, amivel foglalkozunk. Lehet siránkozni, az benne van a pakliban, meg hát ami szomorúság, azt el is szoktuk mondani, de ha nem teszünk semmit, akkor nem jutunk sehová. Mi az Istenhez megyünk, aki mindenható, aki mindenek felett való, és csak az ő kezébe tudjuk letenni a magunk életét, az egyházunknak az életét, az országunknak az életét, és a nemzetünknek az életét is. És mi ezt megtehetjük. És Isten erre hív bennünket, hogy ezt az országot adja nekünk, azt az országot is, meg nekünk adta, ezt is én hiszem, mint bizonyságtétel területe, nekünk adja, hogy velünk legyen most és minden időben. És hogy szolgáljuk mindegyiket, azt az országot, ami a mennyekben van, azt is, ami itt van közöttünk, a Földön, az Isten országát így, és szolgáljuk azt az országot, amiben helyezett bennünket. És a mi szolgálatunk a bizonyságtétel, és az Istennek való engedelmesség lehet leginkább. Kedves testvérek, figyeljünk az Úrra, kövessük őt, és neki örvendezzünk. Amen. A 226. dicséretnek 5. és 6. verseit énekeljük. A 226. dicséret 5. verse így kezdődik. 225, bocsánat, 25 az. 225. dicséret 5. verse. Egyszerűvé formálj belső lelkiképpen. Csendesedjünk el, és helyünkön maradva egy perces imádságban vigyük az Úr elé könyörgésünket, hálaadásunkat, imádkozzunk. Amen. Jöjjetek és imádkozzunk együtt. Urunk Istenünk, köszönjük a Te ajándékaidat. Köszönjük, hogy a Te döntésed szerint adtad nekünk, hogy ennek a nemzetnek legyünk a tagjai. Köszönjük, hogy megajándékoztál bennünket ezzel a református egyházzal is. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy kísérted az életünket. Köszönjük mindazokat, akik szeretteink körülöttünk vannak, voltak, lesznek. Köszönjük neked, hogy a te gondoskodásod nyomát látjuk egész életünkben. És akkor pedig, amikor nehéz helyzetben vagyunk, Péterrel együtt mondjuk, Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek a beszéde van te nálad. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, Urunk. Köszönjük, hogy szól az örök életnek a beszéde nekünk, szól a vigasztalás, a bátorítás, a megtartó kegyelem, hogy elkísérsz bennünket egész életünkben, nem hagysz bennünket magunkra, halálunkban sem, mindig mellettünk állsz, velünk örülsz, velünk sírsz. Te ilyen Isten vagy, Urunk. Ilyen Atya vagy, akinek a gyermekei lehetünk. Aki előtt mindent megvallhatunk, aki előtt kiönthetjük a szívünket, aki mindig a vigasztaló szeretetével áll mellettünk, aki erőt ad a mindennapokban. Dicsérünk téged ezért, Urunk Istenünk. Mennyei édesatyánk, imádkozunk és könyörgünk a mi magyar nemzetünkért. Ahogy végig tekintünk a történelmen, mennyi csapás, mennyi szerencsétlenség, mennyi rosszul sikerült háború, mennyi elbukott szabadságharc, mennyi szabadságvágy, és mégis mennyi bukás van mögöttünk. Urunk, és mi mégis itt vagyunk általad megtartva a te kegyelmedből. Mégis itt vagyunk a te szeretetedből, Urunk, bűneink ellenére is megtartottál bennünket. Köszönjük neked, hogy gondolhatunk egymásra, és imádkozhatunk mindenkiért, aki magyar. Köszönjük, hogy sokan vannak, akik hozzád fordulnak ebből a nemzetből. Kérünk téged, mennyei édesatyánk, hogy legyenek még többen azok, akik téged követnek. Kérünk, hogy tarts meg bennünket, adj jobb időket, adj örömöket, adj áldásokat. Legyen úgy ennek a nemzetnek a története, amiben lehetnek újra jobbnál jobb napok, és kevesebb a nem szeretem napokból. Urunk, így jövünk most eléd, és így imádkozunk minden magyarért, minden keresztjén magyarért, és minden református magyarért. Hadd könyörögjünk külön is kárpátaljai testvéreinkért és a kárpátaljai magyarokért, akiket ez a háború leginkább megvisel. Kérünk, hogy légy velük, akár merre vannak a világban, akár merre fordulnak meg, te legyél az ő megtartójuk, és imádkozunk, Urunk, hogy te teremts békét, hogy végre véget érjen a háború, és legyen reménységünk a jövőre nézve. Urunk, így imádkozunk ezen a vasárnapon a pedagógusokért, és hadd vegyük külön is most az imádságainkban a keresztjén pedagógusokat, hogy bármit is tanítanak, tudjanak hozzád ragaszkodni. És tudjuk, hogy azt várják el, hogy az iskola legyen semleges, de adj nekik erőt, hogy ők ne legyenek semlegesek, hanem hozzád ragaszkodó, hívő emberek tudjanak lenni. Áld meg az ő munkájukat. És hadd imádkozzunk, Urunk, külön is hitoktatóinkért, akik hittanra nevelik, tanítják a gyermekeket, a hitnek az igazságait és Isten szeretetét akarják megmutatni. Urunk, olyan nehéz sokszor ez a helyzet, hiszen nem állnak ott a szülők a másik oldalon támaszul, hanem csak a gyermekek ismerik meg a te szeretetedet. Urunk, áld meg az ő munkájukat, és hadd könyörögjünk külön is azokért, akik a gyülekezetekben és a gyülekezetünkben szolgálnak a gyermekek között. Urunk, hadd legyen áldás rajta, és hadd legyenek egyre többen a gyermekek, akik eljönnek, hogy téged megismerjenek. Urunk, így mozdítsd a szülőknek a szívét is, hogy hozzák, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mondja Jézus, hogy engedjék, hogy vigyék, hogy hozzák. Urunk, imádkozunk az hálát adunk a mostani vittanós tanévért, és imádkozunk az elkövetkezőkért, minden a te kezedben van, Atyánk. Köszönjük, hogy könyöröghetünk mindazokért, akik ebben a gyülekezetben vannak, magunkért, egészségünkért, különösen is a betegeinkért, annak a testvérnek az unokájáért, aki most jövő héten vár műtétre, és mindazokért, akikről nem tudunk, de betegséget hordoznak, akik nehéz helyzetben vannak, vagy éppen szenvednek ebben a betegségben, akikről én nem, de a gyülekezet tagjai tudnak. Légy kegyelmes hozzánk, és hallgasd meg az imádságainkat. Urunk, gyógyítsd a mi kapcsolatainknak a betegségeit is. Gyógyítsd az emberi kapcsolatokat, és formálj bennünket. Segíts abban, hogy a te szereteted szerint tudjunk és igyekezzünk élni. Imádkozunk református egyházunkért, az elkövetkező választásokért, gyülekezeteinkért, szerte a világban. Minden keresztjén közösségért könyörgünk, hogy mindannyian a te igédet és a te üzenetedet tudjuk tisztán hirdetni. Imádkozunk egyházunk és népünk vezetőiért, légy kegyelmes hozzánk, mennyei édesatyánk. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Annyi minden lehetne még egyen-egyenként és a könyörgésnek a tárgya, amit elé hozhatnánk Istennek. Foglaljuk most ezt együtt is össze, és fennhangon mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, hirdetem az adakozásnak a lehetőségét. Tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddig érkezett adományokat, persejpénzt, egyházfenntartói hozzájárulást, Isten dicsőségére kapott adományokat, amik akár itt, akár átutalással érkeztek. Külön köszönöm azoknak a testvéreknek, akik a közvetítést nézik, vagy újra nézik, és úgy adakoznak a persejpénzre. Köszönjük az adományaikat. Szeretettel hirdetem, hogy a presbitérium úgy döntött, hogy szeretnénk megkönnyíteni a persely adományozást, hogy ne csak készpénzzel, hanem kártyával is lehessen, úgyhogy a mostani alkalomtól kezdve erre lesz lehetőség. Egy egyszerű terminált vásároltunk, amiben, amikor adakozunk, akkor hát nyilván a bank 1,95% részesedést kap ebből, de a többi az a gyülekezetnek a számla számára fog megérkezni majd egyben. A záró énekünk a 834-es dicséret, 834-es dicséret, itt már egyértelműen az Isten országára utalva, a 834-es dicséretnek mind a három versét énekeljük. Az első verse így kezdődik, ébredj bizonyságtévő lélek. áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.